Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Mahajan Dász Pálok Péter. A mai programon több témát is fogunk éríteni, egy személyen belül. Velem szemben Szundarú Prabhu van, Jakab Sándor, akit leginkább úgy kapcsolhatnak a bakták az életükbe, hogy Sivaram Maharadzs könyveivel foglalkozik. A Navavraja Mahima elkészítésében elég fontos feladata volt. A másik pedig az, hogy egy sportágban, a kettlebell sportban, azt mondhatom így, hogy kettlebell sport, van pedig világbajnokságot nyert. Tehát ez eléggé érdekes összetevők. A könyvek miatt is nagyon érdekes, a másik pedig az, hogy egy vegetariánus, Krishna hívő erőművész lesz, és ráadásul még világbajnokságot is nyert. Először azt szeretném kérni, hogy mesélj arról, hogy mióta vagy bakta, mióta, mikor találkoztál a Krishna tudattal.
Hát Hare Krishna. Igazából én 91-ben ismertem meg a Krishna tudatot. Miskolcon laktam, ott születtem, és a bátyám még voltak a 91-es Hare Krishna fesztiválon. És amikor hazajöttek a fesztiválról, akkor nagyon lelkesen mesélték, hogy mennyire jó volt. Szóval igazából azon még a fesztiválon nem voltam. Viszont annyira fellelkesítettek, hogy utána ugye a debreceni templom ahhoz tartoztunk, mint Námahata. Jöttek a programot tartani Labanga Prabhu, Chaitanya Prabhuék, és arra már elmentem barátnőmmel, és hát igazából ott ismertem meg a Krishna tudatot. Az első benyomásom az az volt, vagyis hát az nagyon jó volt, amikor Guru Manács tartotta a leckét. Eljött Miskolcra, és ő tartotta a legelső leckét, amit hallottam Krishna tudatról. Bhagavad Gita második fejezetét foglalt össze, és arról beszélt. De legfőképpen az ragadt meg bennem, hogy azt mondta a BMW-re, hogy BMW. És utána, amikor vége volt a programnak, akkor Baladé Prabhu jött oda hozzám egy angol szakácskönyvvel. És ezt annyira furcsának találtam, hogy a kezemben nyomnak egy szakácskönyvet, ami olyan nyelven van, amit nem is értek, és mondják, hogy nyugodtan nézegessen, milyen szép ételek vannak benne, hogy ez nagyon-nagyon tetszett. És aztán beszélgettem Baladé Prabhuval, és nagyon vonzó volt, hogy mennyire intelligens volt, és milyen vonzóan tudta igazából bemutatni a Krishna tudatot, úgyhogy akkor nagyon belelkesültem. És elkezdtem járni erre a Namata programokra, ugye Shyama Sundara Prabhu vezetése alatt, Manjuvalival, Larililállal, Shyama Nandinivel, szóval sok régi bakta akkor csatlakozott, és ugye én ekkor voltam 91-ben, 16 éves, vagy mennyi? Ja, és én a szakközépiskola után, szakközepet, ahogy befejeztem, akkor számítógépes programozónak mentem el, ilyen tanfolyamot végeztem, mert igazából először egy alap, aztán a közép is, aztán a felsőfogú OK-s tanfolyamot végeztem el. Igazából Krishna tudatot még szakközépbe ismertem, meg szakközép végén, ugye, és ahogy elkezdtem foglalkozni a számítógépekkel, akkor, és ugye a Krishna tudattal, akkor jött a kérdés, hogy ugye a reggeli programod, délutáni programod, a Guránarat, itt azt nyomtassuk ki lapokra, és akkor onnan, hát csináljunk egy kis templomi énekeskönyvet ott a Námahatának. És akkor én gondolkoztam, hogy hogy tudnánk ezt megcsinálni, úgyhogy ezeket a szanszit szavak diakritikus, vagy latinbetűs átírása az hogyan tudjon megjelenítődni, mert ugye olyan betűtípus akkor még nem volt. Szóval elkezdtem kutatni, megcsináltam igazából egy olyan betűtípust, amiben tudtuk használni ezeket a diakritikus jeleket, vagyis hogy a betűk fölött és alatt lévő ugye vesszők és pontokat, hogy hogyan tudjuk ábrázolni. Szóval, hogy hitelesen tudjuk olvasni, vagy énekelni ezeket a imákat. És 92-ben volt az első Námahata tábor.
Igen,
92-ben, amin ott voltunk. És a bátyám mutatta Judistír Prabhunak, aki akkor vezette a Rekisnak ezt van tíradát, ezt a kis énekes könyvet, és Judistír Prabhu nagyon belelkesedett, hogy milyen jó volt, ők akkor Chaitanya Chandra Prabhuval csináltak egy Hare Krishna hírlevelet, de akkor ugye nem tudtak használni ilyen betűt, és mondta, hogy akkor ha milyen jó lenne, hogyha beköltöznék templomba, irodába, akkor tudnék így a kiadvány szerkesztésbe segíteni. És hát végül én 93-ban költöztem be a budapesti templomba, és hát ugye a budapesti templomba mellett volt a Hare Krishna központi iroda, és akkor ott vállaltam szolgálatot igazából. Praktikusan így végig irodás voltam egész életemben. És hát ott az első dolog, amikor beköltöztem, akkor meg kellett csinálnom a Vaisnava énekeskönyvet. És akkor az ugye egy teljesen, mint teljesen kezdő tördelő, Guru Maharajam el is mondta a hibákat, hogy mennyire rosszul csináltam meg. Úgyhogy az volt az első ilyen oktatás a kiadvány szerkesztői munkámban, hogy hogyan, hogy mire kell figyelni igazából, milyen dolgokra. Ezt is Guru Maharaj tanította meg. És hát igazából utána még 93-ban, vagyis hát 94 Vyasa Pujára májusban volt, a Sivaram Maharajnak a születésnapjára, akkor készítettük el az első Hare Krishna magazint, ami színes borítója volt, és fekete-fehér volt belül, de az volt igazából az első magyar kiadása ugye a Back to Godhead magazinnak, amit most már Vissza Istenhez magazinként ismer mindenki. És nagyon örült neki Guru Maharaj, emlékszem, nagyon elégedett volt Judistírra, hogy megszervezte az egészet, és akkor amikor volt az ajándékozás, akkor adta át Guru Maharajnak az első magazint, és látszott Guru Maharaj, hogy milyen boldog, meg is le is tette a kezét a fejére Judistír Prabhujának, megáldotta, ugye. És aztán Judistír mondta, hogy ott volt a Sanyi is, benne volt, ő csinált tördet, és akkor kihívott Guru Maharaj, és akkor nekem is akasztott virágfüzért a nyakamba, és megpaskolta a fejemet, szóval nagyon jó volt. Akkor tájt én is minden héten, ugye szombatonként kimentem osztani, szankirtanozni, és akkor úgy osztottam már egy kis magazinokat, hogy ezt én csináltam. Szóval így volt, amikor 100 magazint eladtam egy nap, és az jó volt akkor, tájt. És hát végül igazából így alakult, hogy egész végig a irodában dolgoztam, és akkor valahogy így Guru Maharajjal, ugye neki volt egy jó kapcsolat, ami PR vezető volt, és akkor én is sokat találkoztam Guru Maharajjal, és akkor tudta, hogy én, hogy kiadványszerkesztéssel foglalkozom, és már akkor elkezdtük ugye a Siksa Guru könyvét csinálni, és ezeket a régebbi könyveket is, és hát ilyen szerencsés módon igazából valahogy úgy alakult, hogy én tudom csinálni, én tudom tördelni a Guru Maharajnak a könyveit.
Hát igazából akkor te vagy a úttörője a magyarországi kiadványok formájának, hogy olvashatjuk rendesen a szanszkritot, még ha ugye hibák is volt az a legelső, de hát ezek korrigálva lettek, megfelelő szaktekintélyek által. Hát most már ugye rengeteg könyv van, Prabhupád könyvein kívül is, ami magyarul megjelent. Itt igazából ahol most vagy, tehát mennyi könyvet, mennyi kiadványt kezeltek most?
Volt, igazából nem is tudom, sok Guru Maharaj könyvein kívül ugye a Krishna Dharma Prabhunak a Mahabharatáját adtuk ki, Visvara Krishna Prabhunak a könyveit, kisebb kiadványokat, én nem tudom, szám szerint egy ilyen, nem tudom, hogy mennyit, 40-50 könyvet talán annyiba voltam, vettem részt. Ami még nagyon lelkesítő volt számomra, hogy török nyelven is csináltam könyvet, és Srila Prabhupádnak a könyveit, szóval a Bhagavad Gita-t és a Srimad Bhagavatamot tudtam betöldelni, vagy most magyarul a Srila Prabhupád Lilámritát, ami most fog megjelenni, annak az első kötetét, ezt én tördeltem be, ami ugye nagyon nagy szó nekem, az a Srila Prabhupád könyveinek a elkészítésébe is részt tudok venni, ugye ez nagyon elkesít.
Ugye az egyik legnagyobb feladat a Navavraja Mahima. Ezt mindenki ismeri a ma már a játrában, hiszen vagy megvan már neki, vagy vágyakozik rá, hogy meglegyen. Hogy ez egy nagyon exkluzív kiadvány. A szellemi színvonala is, és a formai színvonala is, hogy igazából utoljára a művészeti vezetőtől hallottunk, a Krishna Prabhutól erről a könyvről, hogy készül, de hát igazából te benne voltál végig, hogy erről lehetne hallani, hogy ez hogy alakult ki, hogy pont ez a forma, Guru Maharajnak a víziója, hogy valósult meg, tehát erről egy pár szót.
Igen, Guru Maharajnak a víziója az nagyon érdekes volt, mert ugye ezt a Navamraja Mahima, ugye ő csinálja a Krishna Vrindavanban sorozatot. És hogy megjelent a Shuddha Bhakti Chintamani, és utána mondta, hogy hát akar írni most erről a Navavraja Mahimáról, Vrindavanról, Új Vrajadámról egy könyvet. De eleinte ez hát egy kis könyvnek indult. Aztán elkezdte írni, és akkor mondta, hát ez lehet, hogy kicsit több lesz, lehet, hogy két kötetbe kéne megjeleníteni. És akkor mentek így a gyűlések, meg így hallott, kommunikáltunk Guru Maharajjal, ő írta a könyvet, és akkor mondta, hogy oké, ez három kötet lesz, ez most már biztos. És akkor így jutottunk el a végül is 8 kötethez idővel. Szóval nagyon érdekes volt, Guru Maharaj nagyon lelkes volt. És nagyon jó volt, nagyon jó látni azt Guru Maharajnak, amikor mutatja, hogy mennyi féle dolgot akar írni még ebbe az életébe, és ez nagyon sok könyv. És ez a könyv is, ahogy kibontakozott nála, nagyon érdekes volt. Igazából Guru Maharaj elkezdte írni a könyvbe a személyes megvalósításait is, amit igazából ki aztán idővel kilettek véve a könyvből. De nagyon, nagyon, nagyon izgalmas volt az egész megvalósulása ennek a könyvnek. Az, hogy több gyűrés volt, ugye én akkor ismertem meg, igazából akkor kezdtem el a Krishna Prabhuval dolgozni, amikor csináltuk ezt a Navabraja Mahimát. Mint művész akkor ismertem meg, és nagyon lelkesítő volt vele dolgozni, ugye együtt alakítottuk ki a könyvnek a layoutját, azt, hogy hogyan nézzen ki. Kellett keresnünk aranyozót, aki jó minőség. Guru Maharaj nagyon maximalista. Mindenben nagyon maximalista. És ugye nagyon meg akartunk felelni az elvárásainak. És meg akartuk keresni a legjobb aranyozót Magyarországon, és hogy szóval, hogy minden tényleg nagyon szépen működjön és menjen. De valahogy annyira húzottak a dolgok, hogy mindez igazából az utolsó pillanatban alakult ki. Szóval volt egy aranyozónk, aki nagyon ügyes aranyozó volt, nagyon jó referenciákkal, tényleg egy idős mester. De a kis könyvkötészete az igazából egy kis helyiség volt, és igazából így kicsit, hát el is bizonytalanodtunk, hogy időre nem fogja tudni megcsinálni ezt, meg Guru Maharaj akkor ugye megírta az angol könyvező, az majdnem egymás után csináltuk.
És hány példány volt angol, meg magyar? Tehát, hogy mekkora munka volt az aranyozás?
Hát ha kötetenként azt hiszem, 2000 példány jelent meg a Navabraja Mahimából, de ugye...
És ezt mind manufakturálisan csinálják?
Hát igen, egyesével kellett azt csinálni. Úgyhogy, de hát az aranyozás az igazából, igen, az eléggé ilyen kézi munka. Persze képen csinálják, de hogy elég lassú, szóval nem olyan, mint a belíveknek a könyv tartalmának a kinyomása, hanem azért az egy sokkal lassabb folyamat. És ugye különleges papírt akart, gondolom, ja igen, visszatérve az aranyozáshoz, hogy igazából a nyomtatás előtt, amikor már készítettük magát a könyvet, akkor találtunk egy másik aranyozót, akinek a műhelye sokkal nagyobb volt. Ismerték is egymást a két aranyozó, mind a kettő nagyon híres a szakmájában. Azóta már ő meg elhunyt, akivel végül dolgoztattunk, úgyhogy most a lánya vette át a céget, és ő csinálják. De nagyon-nagyon érdekes volt az egész. Guru Maharajot végigvittük a nyomdába, a kötészetre, az aranyozóhoz, ott akart lenni, mindenkivel akart beszélni. Kiderült, hogy sokan voltak már Krisnavölgyben, az aranyozó is volt Krisnavölgyben, és nagyon örült a munkának. Úgyhogy végül nagyon elégedett volt Guru Maharaj az egésszel. És hát izgalmas volt az egész, mert különleges papírt szeretett volna Guru Maharaj, amit ugye nagyon nem találtunk. Fehér papírt találtunk, ő valami márványos papírt szeretett volna, vagy valami különlegesebb papírt, de hát könyvek nem használhatunk kreatív papírt, úgyhogy tanakodtunk a Krishna Prabhu, vagy mit lehet csinálni, és akkor kitaláltuk, hogy ugye négy színen nyomtatjuk az egész könyvet, szóval színes lesz minden oldala, de akkor tudunk adni egy ilyen márványos, tehát ilyen sárgás, almánysárgás márványos.
Tehát alapja a lapnak is nyomtatva van.
Igen, nyomtatva
van. És úgy van még a betű.
És úgy van rá nyomtatva. Viszont ez azt eredményezi, hogy ugye a fehér lapokat ugye megnyomják, és hogyha ugye a könyv, amikor kötik, előtte levágják a széleket, a lapnak a szélei, de hogyha egy nyomott papír tömb bet, ugye, hogy megvágsz, akkor az oldalsó része az nem lesz szép. Látszik, kilátszódik a fehér, kilátszódik ugye a nyomtatás, szóval nem teljesen sárga, ugye, hogyha sárga van megnyomva a lap, akkor annak az oldalsó része, a könyvnek az éle, az csúnya lesz. És akkor elkezdtünk tanakodni, hogy mit lehetne ezen csinálni, és akkor Akkor láttunk, elmentünk a Krisna Prabhuval régi könyvesboltokba, néztünk kódexeket, mindenféle dolgokat, ötleteket meríteni. Izgalmas volt, érdekes volt, vittünk Guru Maharajnak mintákat, és akkor végül találtunk egy olyan könyvet, aminek ugye meg volt az éle festve a könyvnek, élfestést csináltak rajta, de egy színnel. Na most akkor mi meg az elkezdtünk gondolkozni, mi lenne, hogyha mintával lenne ez megnyomva, és végül a nyomdánk talált pont akkor egy olyan kisebb céget, aki ilyen festéssel foglalkozott, és Magyarországon nem is nagyon foglalkoznak ezzel a dologgal, tudtommal, vagy csak nagyon-nagyon kevesen. És végül hozzájuk is elmentünk, megmutattuk Guru Maharajnak az eredményt, és hát tetszett neki, úgyhogy végül így történt az egész, nagyon intenzív időszak volt, ugye, de hát jó volt.
Igen, ez a Navabraja Mahima, ez egy ilyen oltára való múlti gyűjtemény, ez biztos. Igen. Nagyon szép könyv. És ezen kívül még mi az, ami rendszeres? A Visszaistenhez magazin?
Igen, a Visszaistenhez magazin, ugye, ahogy mondtam, 94-ben jelent meg az első kötet, vagyis az első kiadvány, és aztán igazából, mint Hare Krishna magazint, magazinból megjelent még talán egy-két szám, nem is tudom, de valahogy a 98-99-ben végül Magyar Zsuzsa Mataji jött a csapatba, mint art direktor, aki mint művészi vezető. Ugye ő egy reklámcégnél volt művészi vezető a direktor pozícióban, és akkor ő segített nekünk, és onnantól kezdve, ugye még akkor anno Krishna Lila Mataji vezetésével volt egy egész brigád, aki cikkeket írt is, vagy Krishna Prabhu, Lila Avatar Prabhu, és még egy páram. És akkor frissült igazából, akkor fogadtuk el az, hogy Vissza Istenhez magazin legyen a neve a kiadványnak, és onnantól kezdve igazából minden évben most már 4 magazin megjelenik. Ugye ez Prabhupádnak a magazinja, Back to Godhead magazin. Egy kicsit változtatva az eredetéhez, ugye a célközönsége a Back to Godhead magazinnak az főleg bakták, ugye elég kis példányszámban jelenik meg. Ahhoz képest, hát kevesebb példányszámban jelenik meg a Back to Godhead magazin, mint a Mi Vissza Istenhez magazinunk.
Na, arányában.
Én úgy tudom, most ha jól emlékszem, akkor a Back to Godhead magazinból 2 vagy 5 000 példányt nyomtatnak. Még, szóval nem sokat.
Ez angol nyelv területre.
Angol nyelv területre, igen.
Ez nagyon kevés. Hát itt Magyarországon.
Itt Magyarországon pedig, hát ugye régebben volt, amikor 10-15 ezer példányt is nyomtattunk egy-egy számból. Most átlagban 7600-7800 példányt nyomtatunk.
És ezek a szankirtanos bakták jó voltával pillanatok alatt ki is mennek.
Igen.
Tehát ez nagyon nagy eredmény. Így akkor a világviszonyatban is.
Igen, hát ugye a mi célközönségünk, ugye az érdeklődők, a nagy közönség, általános emberek, hogy bemutatjuk ugye a Krishna tudatot az ő mindenki számára, az átlagember számára. Úgyhogy és hát próbáljuk minél vonzó formába, modern formába, a nagy közönségnek emészhető formába.
Igen, hát ez is egy nagyon szép magazin. Tehát így a vallás és újságok között is egy nagyon szép újság. Nagyon szépen kidolgozott formában. Hát a műsorunknak az ideje az már félúton van, úgyhogy egy szép zene után folytatjuk, de már a sporttevékenységgel. Ganga, ez itt még mindig a Védikus Kultúra magazinja. Velem szemben Sundarup Prabhu. Most pedig rátérünk a sport életre. Azt szeretném megkérdezni, ami nagyon, hát így baktáknál eléggé elhanyagolt dolog ez a sport, a testtel való foglalkozás, illetve hát ahogy öregszünk, úgy érezzük azt, hogy igazából kellene valami mozgatás, hiszen berecsegnek már az ízületek, és az izmok pedig eltűnnek, és így nagyon nehéz mozogni. Gyapázni még tudunk, olvasni tudunk, de más tevékenység egyre nehezebbek. És azt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban mindenképp, hogy hogy jött a sport?
Igen, szóval ugye, mint ahogy már említettem, hogy irodásnak költöztem be, ugye, mint szerzetes, irodai szolgálatot végeztem, úgyhogy a mozgás az eléggé le volt korlátozva, vagyis hogy igazából praktikusan nem mozogtam semmit. Míg Krisna tudat előtt azért volt egy rendszeres, fiatalkoromban rendszeresen sportoltam, karatéztam, kosárlabdáztam, szóval, és valamennyire a kis sufniban be volt rendezve egy kis bodybuilding terem, és akkor ott a barátaimmal edzegettünk, de ugye ahogy megismertem a Krisna tudatot, ez a sporttevékenység ez leállt, és igazából 2010-es évek elején volt az, hogy nekem is elkezdett fájni a derekam a sok üléstől, a mozgástól, el is híztam, és hát el kellett mennem gyógytornászhoz, jártam, hogy megszűnjön a derék fájdalmam, és ugye azt láttam, hogy más mindenkinek, aki sokat ül, lektoroknak, editoroknak, ugye mindenkinek van valami problémája, hátával, gerincével, ugye az üléstől az izmok elsorvadnak. Szóval, hogyha nem edzük őket, nem használjuk őket, akkor igazából mindenféle betegség vagy deformáció elő tud jönni. Ami igazából ugye sporttal lehet kezelni, vagy erősíteni ezeket a dolgokat. És el is döntöttem, ugye akkor Amsu barátom mondta, hogy itt van Lakshman Prabhu, aki aikido edzéseket tart, miért nem jársz hozzá edzésre. És hát végül el is mentem 2010-ben hozzá, és nagyon megtetszett az egész aikido, úgyhogy nagyon lelkesen belevetettem magam a mozgásba, heti kettő alkalommal elkezdtem járni, és hát igazából jártam is végig tavaly előtt, 2015-ben volt az első tanos vizsgám, szóval elég lelkesen járogattam, és részt vettem mindenféle ilyen edzésen, és hát végül tavaly 2015-ben, amikor én aikido mellett eljártam az Atma Center jóga stúdióba is, hetente egyszer még jogázni. És akkor ugye Góranga Prabhuval régóta ismerjük egymást, jóba vagyunk, és akkor ő mondta, igazából 2015-ben, hogy elkezdett egy kettlebell sportot oktatni személyedzőként, úgyhogy ha van kedvem, akkor menjek hozzá. És ugye az aikido az nem egy erős sport, küzdő sport, de az erőnlét az nem kap olyan nagy hangsúlyt, szóval végül elég nagyon intenzívek az edzések, de egy kicsit hiányzott még az erőálló képesség nekem. Szóval éreztem, hogy azért azon még sokat lehet javítani. És amikor elkezdtem Gurangához járni, akkor ugye kérdezte, hogy mi a célom az edzésekkel, és mondtam, hogy az erőálló képességnek a növelése. És hát igazából akkor mutatta be nekem ezt a kettlebellt, ami ugye gömbsúlynak hívják, ugye egy gömb, aminek van egy füle, meg tudod fogni, és ugye a balisztikus mozdulatokat tudsz vele végezni, ami nagyon jól megerősítik ugye az egész testet, és ugye ennek a kettlebellnek is többféle, hát háromféle háromféle területe van, ahogy használják. Ugye először is mi ez a kettlebell? Ez igazából egy Oroszországból származik ez az eszköz. Ott használták igazából gabonasúlyként, ugye a piacokon használták ezeket a súlyokat, és ugye ott elkezdték, ugye egészen szegények voltak, de gondolták, hogy hát lehet ezzel is edzeni. Úgyhogy ott alakították ki igazából, vagy alakult ki ez a sport, főleg. És hát háromféle területe van, van a zsönglérködés, amikor ezeket dobálják, igen, mindenféle irányba elkapják. Nagyon robbanékonysági erő, mindenféle erő kell hozzá, szóval hogy nagyon, nagyon, nagyon jó. Másik az ugye a fitness irányzat, amit RKC-nek vagy SFG-nek stílus terjesztett el Pavel Szacsvén, amit általában ismernek az emberek, vagy általában gondolnak, hogyha meghallják azt, hogy mi is ez a kettlebell, akkor azt az irányzatot ismerik, ami elterjedt. És akkor a harmadik területe a kettlebell sport, ami igazából egy versenysport. Itt van három fő versenyszám, amiben lehet indulni. Az egyik a szakítás, a másik a lökés, és a harmadik a hosszú ciklus, ami egy felvételből és egy lökésből áll. Szóval ez a három szám van. Általában a férfiak biatlonba indulnak, azaz kettő számban, ez szakítás és lökés. És ez egy versenyszám, az 10 perces általában. Szóval 10 percen keresztül kell végrehajtani a feladatot, és a szabályos ismétléseket bírák számolják. És ugye a helyezést pedig azért el, aki a megadott idő alatt a legtöbb szabályos gyakorlatot, kivitelezést megcsinálja. És ugye hát nagyon-nagyon nagy állóképességet, mentális erőt igényel az, hogy amikor ugye két, hát eleinte két 16-os kilós golyóval dolgozik az ember, amatőr kategóriába két 24 kilós golyóval, profi kategóriába két 32 kilós golyóval dolgozik. Szóval azért az nem könnyű, amikor nagyisten 64 kilót kell a fejed fölé emelgetni 10 percen keresztül, azért az komoly mentális erő, amikor 5.-6. percben nyomogatod a golyókat, és azt mondod, úristen, én most le fogom tenni, ezt már nem bírom. És aztán valahogy mégiscsak túljutsz ezen a holdponton, és a végére beleadsz mindent. Nagyon érdekes, és nagyon nagyon jó, tényleg nagyon sok mentális erőt igényel, és ad is a sport, és ugyanakkor az erőálló képesség nagyon
És hát általában az embereknek az a véleménye, hogy fizikai erőlétet, azt vegetariánusok nem nagyon. Igen, először még a farm, amikor épült a templom, és akkor mondták az ott alkalmazott munkások, hogy krumplival nem lehet betonozni.
Igen.
De hogy a sporttársak, ők tudják, hogy te vegetariánus
vagy? Igen, tudják. Hát valahogy úgy alakult, hogy hárman, ugye a Gorangának vagyok én az egyik tanítványom, van egy másik tanítványa, aki versenyzik, szóval hárman szoktunk mi menni versenyezgetni, és ez a harmadik fiú is vegetáriánus. Szóval mi hárman, mint
a vegán. Tíme.
Igen, mi vegetáriánusok vagyunk, és akkor így megyünk versenyezni. És hát általában van sok úgy, hogyha megyünk külföldre, ugye Szlovéniába, Horvátországban, Lengyelországba, vagy bárhova, hogyha megyünk versenyre, akkor ugye egy verseny után össze szoktunk külni, van egy kis vacsora, vagy bármi, és akkor ugye mi szoktuk mondani, hát sajnos miért nem tudunk ilyet tenni, mert vegetáriánusok vagyunk, és hát mindenki meglepődik ezen a dolgon, hogy Tehát akkor tényleg honnan van az erő? Hát honnan van? Hát,
hát ebből van az
kell erő. Tudni, kell tudni enni, szóval a konyha művészetnek, amit te nagyon jól ismersz, ugye vegetáriánus konyha művészet, az nagyon változatos és nagyon tápláló tud lenni. De ugye ez is egy tudomány, ugye? Azt is kell ismerni.
Hogy jól össze legyen rakva, hogy ebből erő.
Pontosan, igen. Szóval a fehérjéket, az, hogy bevidd, az is ugye tudni kell, hogy mit mivel legyen, és hogyan legyen. Szóval, igen, oda kell figyelni a táplálkozásra, de ugye oda kell figyelni a regenerációra, a megfelelő pihenésre, szóval mindenre.
És mi volt az út a világbajnokságig?
Igen, nagyon érdekes volt, mert hát nagyon lelkesek vagyunk ugye gyakorolni ezt a sportágat, és hát elindultam amatőr kategóriába, ugye egy év után elkezdtem 224 kilós súlyokkal dolgozni, és Kecskeméten volt az első verseny, amire amin az egy nemzetközi verseny volt, amin elindultam. Ez márciusban volt, tavaly, nem is májusban, tavaly májusban volt, és utána jött az, hogy nyáron, hogy mi lenne, hogyha kilátogatnánk a világbajnokságba, Torinóba, ami igazából november, vagyis október 26-án, 27-én volt megrendezve, és hát gondoltuk, hogy egy jó kis tapasztalatszerzés lesz, vágjunk bele, üzessük
ki a zsúrtat.
Be is neveztünk, igen. És hát igazából fel volt építve ugye az edzés terv, meg volt, hogy akkor hogyan érjük el azt a csúcsformánkat igazából október 27-ig. Ugye Goranga Prabhu összeállított egy olyan edzés tervet, ami ezt a cél tűzte ki. És nagyon jó volt, mert előtte szeptember végén, nem is október elején volt egy magyar bajnokság, ami sikerült első helyet elérnem. És ugye ez is egy nagy löketet adott az, hogy igazából végig dolgoztam a 10 percet, és egy jó eredménnyel, akkor ez adott abba a hitet, hogy na, hát sikerülni is lehet tovább menni. Ez sikerülni fog, vagy hát legalább a kitűzött cél, amit felállítottunk, az elérhető és megvalósítható. És hát kimentünk, végül eljött az idő. Magyarországról 11-en mentünk.
Tehát mekkora volt a lenevezők létszáma?
Hát összesen egy olyan 180-200 ember gyűjt össze. És hát változatos. Ugye itt azért eléggé megosztanak a kategóriák, mert egy ilyen versenyen azért különveszük ugye az, hogy miben indulunk, hogy milyen kategóriában, amatőr vagy profi kategóriában, ugye férfiak vagy nők, az életkor és a súly kategória. Szóval ezt mindent összevetve, így azért egy-egy ilyen kategóriában azért elég kevés, egy olyan 5-10 ember jön össze. Szóval azok között kell igazából megmérettetni magad. Van, amikor kevesebb, még kevesebb, 3-6 ember jön össze. Szóval azért nem sokan. Amúgy maga a kettlebell sport az egyre növekszik. Ugye 90-es évek végén lett ugye nagyon elterjedve a kettlebell, mint fitness sport. És akkor ismerték meg az emberek. Viszont maga a versenyszám, versenysport, ami ugye Oroszországban már a 60-as évek végétől rendszeresen rendeznek versenyeket. Külföldön ez csak igazából egy pár éve, mondjuk olyan 10 éve, hogyha jól emlékszem, azóta van, és azóta kezd el szép lassan terjedni maga a kettlebell sport, a versenysport. És nagyon egyre több ember csatlakozik ehhez a dologhoz, de de még mindig, hát nem annyira sokan vannak még. De Amerikában is nagyon sokan gyakorolják most már ezt a dolgot. És hát végül a terv az, hogy a 2024-es olimpián már mint olimpiai sport legyen. Szóval a következő olimpia, azt hiszem, Japánban lesz, és akkor azon, mint bevezető sport, bemutató sport, az szerepeljen. Ugye ez maga az IUKL szövetség, ami egy orosz kettlebell sport szövetség, az egyik legnagyobb. Ők ezen dolgoznak, igen.
És te milyen kategória voltál akkor?
Én veterán vagyok, ugye 40-44 év között, ugye tavaly 43 évesen indultam el, mínusz 85 kilóval, és hát amatőr kategóriába. És hát heten voltunk az én kategóriámba, és hát úgy indultunk el. Ugye ez úgy néz ki, hogy reggel elkezdődik a verseny, volt 6 platform, és akkor egy 10 percre kiállt 6 ember, és akkor megcsinálta az adott feladatát, amiben indult, és akkor így váltották, aztán 5 perc szünetenként jött a következő turnus. És hát ez ment 2 napon keresztül, igazából reggeltől estig ment. Első nap hosszú ciklus volt, szóval azok a személyek, akik hosszú ciklusba versenyeztek, ők mentek első nap, és a második nap volt a biatlon, ugye a szakítás és a rökés, és ugye én biatlonoztam. Szóval én a második nap mentem. Kicsit nehézkes volt, hogy én sajnos valahogy nem otthon tudok aludni, hogyha elmegyek új helyre, általában nem tudok aludni, úgyhogy én 3 napig, amíg kint voltam Torinóban, én 2 órákat aludtam. Úgyhogy nagyon nehéz volt, úgyhogy 3. napja voltam kint, és 6 óra alvás után kellett odaállnom, hogy teljesítsek, ez kicsit kómás állapotban voltam, de minden esetre sikerült úgy összeszednem magam, hogy végül egy jó eredményt elérjek. Érdekes volt, mert megnéztem a kiírások alapján, hogy kik vannak az én kategóriámban, és néztem, hogy hogyan lögnek, és hogy mi lesz, és akkor többet lögtek, mint én, és többet lögtek. Szóval én teljesen el is mondtam arról, hogy én dobogós helyezetet fogok elérni, mert nem sokkal, de 1-2-vel többet lögtek, mint én, és hát ugye az ember úgy jó, hogy nem voltak nagy elvárásaim, de azért mégiscsak jó lett volna egy dobogós helyzetet elérni, gondoltam én. És aztán jött a szakítás, és emlékszem, hogy a 6 platformról én voltam az 5., és mellettem volt 2, a 3-ason és a 6-oson, vagyis a 4-esen és a 6-oson volt 2 versenytársam, és 2 olasz, akivel, vagy nem is olasz volt, spanyol, bocsánat, spanyolok voltak. És akkor elkezdtünk szakítani, szakítottunk, és akkor az egyik olyan 100 körül, 100 ismétés után lerakta a golyót. A szakítás az egy golyóval történik, ölek és 2. Mindegy, és akkor lerakta a jobb oldal, mellettem jobbra lévő fiú lerakta a golyót, és akkor én meg még csináltam, mondom, hát ez jó jel, mert akkor legalább egy kipipálva. És akkor csináltam, és akkor rá egy olyan 10-15 ismétlésre a baloldali srác is lerakta a golyót, és akkor gondoltam, hogy hát ez is nagyon jó jel.
De azt jelenti, hogy kimerültek?
Tehát igen.
Úgy döntöttek, hogy többet nem emelnek.
Igen, nem tudtam. Szóval tényleg van úgy, amikor mondtam, hogy ez egy elmébe is azért nagyon ott kellene, egy mentális sport is. Szóval amikor kifárad valaki, akkor lehet, hogy csak azért, mert
az elmébe eltöntötte, hogy
elfárad, és akkor nem tudja tovább tenni. De amúgy meg hát nagyon megterhelő, szóval azért nehéz fizikálisan is dolgozni, tényleg ezekkel a golyókkal. Tényleg nem könnyű. És hát letették a 2, és én megcsináltam tovább, és hát végül addig a legjobb eredményemet megcsináltam szakításból, ami 150 ismétlés volt, ami nem egy olyan nagy szám.
De ez 10 perc alatt
150? 10 perc alatt 150-et szakítottam.
Hány kilóval?
24 kilóval.
Az félcementes zsák.
Hát igen, az sok. És hát jó volt, és hát izgultam, hogy mi legyen, és akkor volt este 8 óra körül volt az eredményhirdetés, itt az én kategórián felhívták az egyik spanyol fiút, mondtam, hogy hát ezt megelőztem, hát akkor lehet, hogy leszek második. És akkor másodiknak még hívtak egy dán fiút, aki megtudtam, hogy sokkal többet szakított, de már nem emlékeztem, hogy mennyit lökött. Uh-huh. Hát 160-at szakított egészen pontosan. És akkor mondtam, hát akkor ezt nagyon elszámoltam, hát akkor ez hogy, akkor mégse leszek dobogás. És akkor végül kihívtak első helyre. Én lepődtem meg a legjobban. És akkor nagyon boldogok voltunk, minden ott álltam, ugye fent meg volt a fényképészkedés, és akkor gratuláltunk egymásnak, ugye a versenyzőknek, és mondja nekem a Dánfi, hogy mutassam meg az oklevelemet, hogy akkor hány pontot értem el. És megnéztük, akkor én elértem, hogy jól emlékszem, 238 pontot, ő pedig 237 pontot. Úgyhogy egy kicsit látszott, hogy frusztrált volt, de hát ez ilyen sport.
És himnusz is volt minden rendesen?
Himnusz is volt.
Tökéletes. És úgy csak be kellett volna kiabálnod, hogy Góranga. Mármint szólítod a mesteredet, és az még így össze is állt volna.
Góranga Prabhu második helyezést ért el a kategóriában.
Uh-huh. Na hát akkor itt a magyar versenyzők.
Igen.
Nem is tudom, hogy nem más rádióadásokban, hogy nem volt ez kinyilvánítva?
Hát igazából májusban, idén májusban most Lettországban megyünk Európa bajnokságra, úgyhogy azt igazából elkezdjük promotálni, sőt igazából támogatást is szeretnénk majd kérni. Ugye most hozzuk létre, már folyamatban van, ugye a Ketlebell Budapest Sport Egyesületünk, és ugye itt a harmadik kerületben a PP Centernél, ami itt van az Ocean mellett, a Szentendrei úton, ott van egy BSK Crossfight nevezetű edzőterem, és ott tartunk edzéseket. Ugye tavaly én is elvégeztem egy sportoktatói okais tanfolyamot, és azóta én is tartom, meg hát tavaly elvégeztem egy level 2-es Ketlebell instruktori tanfolyamot. Szóval mindkét level instruktor, én is tartok edzéseket a BSK-ban, Góranga Prabhuval együtt igazából.
Igen, és hallottam, hogy bakták azért most már egyre jobban odaszoknak.
Igen,
a fiatal
igen, szerencsére.
Szerencsére van ez. És hölgyek is, Matadzsik is.
Igen, Matadzsik igen, is. Jönnek Matadzsik is. Igen, szerencsére. Bakta Bacala Prabhu nagyon lelkes volt, ugye ő is aktív sportoló volt régebben, de ugye a sok szolgálat mellett ő se tudott sokat mozogni, de ugye beszélgettünk, és belelkesült, és akkor ő is hozza a feleségét, és hát a futiról, a Food for Life-ról jönnek bakták, és Isvara Krisna Prabhu lelkesen jászol. Igazából igen, én a baktáknak tartok hétfőn és pénteken edzéseket, 3 órától 5 óráig, és hát nagyon jó látni, ahogy fejlődnek a bakták, ahogy nagyon lelkesek, és mozognak, és hogy tényleg gyorsan fejlődik az erejük. Úgyhogy
és a mentális erejük is.
Mentális erővel nincsen
Krisna, gondolat. Krisna tudatuk is fejlődik ezáltal.
Igen, ők nagyon jók ebben. Nagyon
jók. Hát elment az idő, bár lehet, hogy külön-külön kellett volna egy-egy műsort csinálni a könyvekről és a Ketlebellről. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és lelkesen beszámoltál ezekről az eredményekről. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra, Góranga!
Góranga! Hare Krishna
Krishna.